útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Hírek a Szent István Rádióban.
November 1-én közös napon ünnepeljük az összes szentet, vagyis valamennyi megdicsőült lelket, akikről sokaságuk miatt a kalendárium külön, név szerint nem emlékezhet meg. Minden szentek ünnepe a kötelező egyházi ünnepek közé tartozik, ezért a híveknek előírás a szentmisén való részvétel. Keleten már 380-ban megemlékeztek minden vértanúról. A nyugati egyház liturgiájában IV. Bonifác pápának köszönhetően került be, aki miután megkapta a pogányistenek tiszteletére épült római panteont, 609. május 13-án Mária és az összes vértanúk tiszteletére szentelte fel. III. Gergely pápa kiszélesítette az ünnepelendők körét. A Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz embernek emléknapjává tette minden szentek ünnepét. IV. Gergely pápa döntése értelmében került az ünnep november 1-jére. Imáinkban emlékezzünk meg azokról a szentekről, akik példájukkal megmutatták nekünk, hogy életünkben itt és most van lehetőségünk arra, hogy kövessük Jézust, hogy azon az úton járjunk, amelyet ő mutatott meg nekünk. Aki Ukrajnát támogatja, az a háborút támogatja, emelte ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott interjújában. A kormányfő kifejtette, miután a háborúhoz pénz, pénz és pénz kell, aki Ukrajnát és egyúttal a háborút támogatja, az egyben adóemelést, a nemzeti kormányoktól történő pénzelvonást támogat, mert Brüsszelnek nincs pénze, kiemelte. Aki békét akar, az békét csinál, de ma a nagyhatalmak közül csak az Amerikai Egyesült Államok akar békét. mintegy 2 milliárd forinttal támogatta a Biatorbágyi bölcsőde és óvoda komplexum megvalósítását a kormány a terület és település fejlesztési operatív programban. Mondta Biatorbágyon a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium parlamenti államtitkára. Latorcai Csaba a forrás óvoda és bölcsőde ünnepélyes átadásán elmondta. A magyar kormány legfontosabb célja 2010 óta a magyar családok támogatása. Hozzátette, ebbe a körbe tartozik a 3 gyermekes, majd pedig a 2 gyermekes anyukák élethosszig tartó személyi jövedelemadó mentességének biztosítása. Az erős magyar családokat szolgálja a fiatalok adókedvezményének biztosítása is, hiszen a kormány célja, hogy minden vágyott gyermek megszülethessen Magyarországon, mondta az államtitkár. A kormány 29 milliárd forinttal támogatta a Debreceni Egyetem műszaki és természettudományi karainak beruházásait. Ebből 4,9 milliárddal a most elkészült járműlabor felépítését, mondta a kulturális és innovációs miniszter Debrecenben az országban egyedülálló járműlabor átadásán. Hankó Balázs azt mondta, a Debreceni Egyetemi Tudományos és Innovációs Parkban a járműlabor létrehozásával a jelenből a jövőbe mutató gyakorlat alakul ki az ipar, a kutatás és a fiatalok együttműködésével. Ez visz előre minket, tette hozzá a tárcavezető. A jövő az együttműködésen alapszik, a gyakorlat, a vállalatok, az egyetem és az egyetem kutatói között. Éppen ezért vállalja és mondhatja Magyarország büszkén azt, hogy a világ versenyében a 7. helyen állunk a high-tech gyártásban, a 9. a high-tech exportban és a 10. a fiatal oktatási tehetségek esetében, tette hozzá. A kihívások ellenére eredményes volt az idei aszály elleni védekezés, értékelt Nagy István agrárminiszter a közösségi oldalán közzétett videó üzenetében. Az idei év kihívásokkal teli volt az agráriumban. Az állatbetegségek megjelenésén túl a növénytermesztés is nagy veszélyben lett volna az aszály miatt, de a kormány intézkedéseinek köszönhetően több 100 000 hektáron mérsékeltük az aszálykárokat, mondta az agrárminiszter. Hozzátette, az aszályvédelmi operatív törzs létrehozása mellett a kormány 4,7 milliárd forintot különített el vízpótlásra. Végül az időjárásról. Szombaton a köd, illetve réteg felhőzet feloszlását követően túlnyomóan napos időre van kilátás. Északkeleten, illetve az Alpok alján a Fertő környékén lehet több felhő. Csapadék nem valószínű. A déli szél az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik. Másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17 és 22 fok között, északkeleten 17 fok alatt várható. Híreket hallottak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban Sárospatakra látogatunk, ahol Lázár János építési és közlekedési miniszter tartott fórumot. A találkozón elhangzott a kormány új kampányigérete, miszerint arra fognak törekedni, hogy 2030-ra a gyerekeket vállaló nők egész életükre szóló személyi jövedelemadómentességet kaphassanak.
Nagyon szépen szeretném megköszönni a meghívást az ország legszebb választókerületébe. Ezt tartom az ország nem csak második legnagyobb választókerületének, hanem az ország legszebb választókerületének is, amihez gratulálok az itt lakóknak, és megyei közgyűlési elnökasszonynak, Bánnék Gál Boglárkának pedig szeretném megköszönni a meghívást és a lehetőséget. Gratulálok ahhoz, hogy ő lesz a Fidesz jelöltje. Nem könnyű munka, de ennél csak az lesz nehezebb, hogyha megválasztják országgyűlési képviselőnek. Reméljük, így lesz, hajrá! Mondom ezt azért, hajrá Bogi! Mondom ezt azért, mert büszkének vallom magam, és büszkének nevezhetem magam azért, mert a parlamentben, a politikában ritka a barátság, mégis Hörcsik Rihályt személyében barátra, támogatóra találtam még nagyon fiatal pályakezdő parlamenti politikusként és képviselőként, Richard 1990 óta van a politikában, és 1998 óta Sárospatak országgyűlési képviselője. Én mindannyiunk nevében, azok nevében is, akik támogatták, azok nevében is, akik nem szavaztak rá, soha szeretném megköszönni a munkáját, szolgálatát. Nagyon jó egészséget kívánok neki, és nagyon hálásak vagyunk mindannyiért azért, amiért elvégezted ezt a munkát, és azért, hogy ennek a keresztény konzervatív nemzeti közösségnek tartó pillére voltál. Ilyen vidéki tartó pillérekre építette Orbán Viktor az elmúlt 15 és az elmúlt 30 év minden sikerét. Hálásak vagyunk neked, Richard. Már csak azért is mondom ezt, mert szeretném átadni a miniszterelnök üzenetét, aki mielőtt Rómában repülőgépre szállt, épp fölhívott, és kérdezte, hogy most éppen honnan, hová megyek. Mondtam neki, hogy jó hírem van, mert a 37-es valóban Sátoraljaújhelyi készülőben van, tehát jó úton haladok Sárospatakra, és szeretném átadni az ő személyes üdvözletét, jó kívánságait. Elsősorban a köszönetét azért a bizalomért és támogatásért, amit ebben a választókerületben, sőt 2014 előtt ebben a több választókerületben, amiből ez az új körzet összeállt, mindig megkaptunk Fideszként, nemzeti oldalként, nemzeti keresztény pártok koalíciójaként, hiszen voltak itt MDF-esek, kisgazdák, KDNP-sek, akik 1995 a rendszerváltást végigcsinálták, majd összetartoztunk, csatlakoztunk és szövetséget kötöttünk. Szeretném megköszönni minden választópolgártársamnak azt a példátlan támogatást és bizalmat, amit itt kaptunk. Mondom azt, hogy példátlan, mert 2022-ben 27 és fél ezer szavazatot, majdnem 28 ezer szavazatot kaptunk ebben a választókerületben. Soha ennyit nem kaptunk korábban, ez minden idők legtöbb Fideszre leadott és Orbán Viktorra leadott szavazata. Hálásak vagyunk érte minden választópolgártársamnak, akik itt vannak és akik nincsenek itt, azokat is a jóisten éltesse nagyon sokáig. Orbán Viktor szeretettel üdvözöl mindenkit. Azt is szeretném elmondani, hogy Ricsi is a fönnállása alatti legtöbb szavazatot kapta. Ebben a városban, Sárospatakon soha nem kapott 3000-nél több szavazatot. Azt mindig nézem, amikor a miniszterelnök mellette van, mert egyszer egy Hódmezővásárhelyi lakossági fórumon addig ingázott a lábán előre, még megbillent teljes egészében. És igaz, hogy én is jó erőben vagyok, ő sincs rossz állapotban, ezért a megtartása nem volt könnyű és felelősségteljes pillanatnak nevezhetem, bár óriási kísértés is volt, mert ha előre tolom, akkor ki tudja, milyen jövő nyílik előttem, ha visszatartom, akkor is hálás lehet ezért, úgyhogy mindig ügyelek arra, hogy ki áll mellettem és hová kerül, mert ki tudja, mi lesz még belőle. Szóval azt akartam csak mondani, hogy a Ricsi itt kapta Sárospatakon 2022-ben a választásokon a legtöbb szavazatot azóta, hogy ő egyéni parlamenti mandátumért elindult, ezért hálásak vagyunk. Soha olyan sok szavazatot Sárospatakon Fideszként, Orbán Viktorként és Hörcsik Riárként nem kaptunk, mint 2022-ben, ezt szeretném megköszönni mindannyiójuknak. És szeretnék gratulálni ahhoz, hogy polgármestert választottak 2024-ben. Nekem az a kitüntetés volt a részem, hogy itt kampányolhattam Aros János hivatalban lévő polgármester mellett, akit leváltott a város választó polgári közössége. Elég világos üzenetet küldtek a választók, hogy változást szeretnének. Ez nekünk fideszeseknek természetesen, mint bizalom megvonás, rosszul esik, de tudomásul vesszük azt, hogy a sárospataki választópolgártársaink, lehet, hogy köztük fideszesek is, mást választottak és mást akartak, így a megválasztott polgármesternek, a vele együtt dolgozó képviselőtesteti tagoknak munkájukhoz nagyon sok sikert kívánok, érezzék annak a bizalomnak a felelősségét és súlyát, amit a sárospatakiak irányukba kifejeztek, és azt remélem, hogy mindannyiunk örömére, az ország érdekében és az itt lakók boldogulása jegyében fog fejlődni, gyarapodni ez a közösség. Tehát a polgármesternek, akit megválasztottak, Farkas Szabolcs polgármester úrnak gratulálok, munkájához sok sikert kívánok, ajánlom a kormányszövetségét a város minden polgárának, a képviselőtestület minden tagjának. Mi tiszteljük azokat, akiket megválasztanak, és azt remélem, hogy kialakul közöttünk egy konstruktív együttműködés és párbeszéd is, annak érdekében, hogy Sárospatak még jobb hely legyen, mint amilyen. Köszönjük szépen, ha erre lehetőséget biztosít a képviselőtestület. Fontos nekünk ez a vidék, azért, mert ez a mandátum egy konzervatív nemzeti mandátum. Szeretnénk a bizalmat megtartani. Sokat dolgoztunk azért a Richarddal, Borsod Abaúj-Zemplén megye parlamenti képviselőivel, a hivatalban lévő fideszes polgármester kollégákkal, hogy ez a közösség gyarapodjon és fejlődjön, és fölértékelte ezt a vidéket és ezt a világot, mindaz, ami a közelben és a távolban zajlik. Jövetelemnek az a célja, hogy nagyon röviden egy pár mondatos tájékoztatást adjak a helyzetről, és utána minden kérdésükre, akár sárospataki, akár környékbeli illetékességű a kérdés, akár országos jelentőségű, válaszoljak. Technikailag én nem a gyülekezési törvény fontosságát hangsúlyoznám, hanem a tisztelet fontosságát. A mi lakossági fórumainkon nem szoktak összeverekedni az emberek, nem szoktak senkit se elcibálni a rendőrök. Itt mindenki kérdezhet, mindenki sorra fog kerülni. Nem kell senkinek a torkát bekiabálással fárasztania, mert sor kerül rá, tehát nem kell türelmetlennek lenni. Én mindenkinek szót és lehetőséget adok, elmondhatja a kormányt kritizáló és támogató kérdését is. Én csak annyit szeretnék kérni, hogy a kérdezőket tiszteljük meg azzal, hogy meghallgatjuk őket tisztelettel. Minden kérdés a kérdezőnek fontos, minden kérdésnek van értelme a kérdező szemszögéből nézve biztos, és ezért meg kell adni a tiszteletet a kérdezőknek, és legyünk egymással türelmesek. A kérdezőknek joga van szidni a parlamenti képviselőt, engem is, a miniszterelnököt is, mi ezt viseljük, mi ezért kapjuk a fizetésünket, hogy a szidalmakat is bírjuk és kiálljuk, és ebben már harcezett vagyok, mert ez már a 20-valahanyadik ilyen típusú beszélgetés, amit folytatni fogunk a jövőben is. Ha most a sötétedés és a hideg idő megakaszt bennünket, és jön a karácsony, akkor januárban majd egy másik formában, lehet, hogy kocsmafórum formájában folytatjuk, mert az lehet, hogy nagyobb érdeklődés és nagyobb melegséget várt ki, kívül is és belül is. Amit szeretnék elmondani a helyzetről és a térről, ahol vagyunk, az az, hogy nagyon nagy változásokon megy át a világ. És ezek a változások megakadályozhatatlanok. Azt szokták mondani, hogy akkor változik a világ sora, amikor az a generáció kihal, aki még harcolt, átélte vagy megküzdötte a legutóbbi háborút. Ma Magyarországon 77 ezer olyan választópolgártársunk van, akinek az édesapja odaveszett a II. Világháborúban, és hadiárvaként élte le az életét. Ezt onnan tudjuk, mert mi vagyunk az a kormány, aki az elmúlt 10 esztendőben egy törvénnyel, egy új támogatási rendszerrel elismertük azoknak a szenvedését, azoknak a nehézségeit, azoknak az életküzdelmét, akik apa nélkül nőttek föl, mert a háborúban 42, 43, 44-ben vagy 45-ben elvesztették az édesapjukat. 77 ezeren vannak még közöttünk. 80 évvel azután, hogy a II. Világháborúnak vége lett. Azt szokás mondani, hogy aki nem érti, hogy mit jelent a háború veszélye, aki nem hiszi, hogy a háború mivel járhat, az kérdezze meg azokat a most már 80-81 néhány éves férfiakat és nőket, akinek a háború miatt, amiről azt mondták, hogy gyors lesz, rövid lesz, visszajönnek pár hónap múlva, apa nélkül kellett leélni az életüket. Ők majd elmagyarázzák a kétkedő sárospatakiaknak, a kétkedő borsodiaknak, a kétkedő fiataloknak vagy középkorúaknak, hogy mit jelent a háború veszélye. Magyarország a 20. században az oroszokkal szemben két háborút veszített. Ebben a két háborúban elveszítettünk 1,5 millió embert. Ha ez a 1,5 millió ember nem halt volna meg, ha ez a 1,5 millió fiatal és középkorú maradt volna, akkor nem lennének demográfiai problémánk. Nem fogyna se Borsod megye lakossága, sem Sárospatak lakossága ilyen ütemben és ilyen mértékben. Az elmúlt években 23%-kal csökkent ennek a városnak a lakossága. Ha nem veszítettünk volna 1,5 millió embert, akkor jóval többen lennénk, még akkor is, hogyha kevesebb gyereket vállaltak volna a mai kor fiataljai. Ez a 1,5 milliós veszteség megrendítette az országot gazdaságilag, társadalmilag. Ebben a világban, Európában, ha van nemzet és ország, aki tudja, hogy az oroszokkal szemben folytatott háború milyen kockázattal jár, az pont a magyar és pont a magyar nemzet. Ezért hívok mindenkit arra föl, hogy a háborúval kapcsolatban legyen óvatos, ne legyen megengedő, nem létezik olyan magyar politika, nem lehet olyan magyar érdek, ami a háborúba beleviszi Magyarországot, bárkire szavaznak is, csak olyan politikát támogassanak, amely garantálja Magyarországnak a békét. És ha már garancia. Szeretném azt elmondani, hogy ugye sok szó folyik a politikáról, nagy viták vannak, intenzív belpolitikai választási kampány van most, és nekünk is meg kell határozni, hogy valójában kik vagyunk mi fideszesek. Én azt tudom mondani, 16 év kormányzás után a sárospataki választópolgárok és a környékbeli érdeklődők számára, hogy az elmúlt 15 évben több volt a jó, mint a rossz. Kétségtelen, hogy Magyarország egy félkész ország azért, mert nem azzal van probléma, amit elvégeztünk, hanem azzal van probléma, amit 2010 előtt mások nem végeztek el 30-40 éven keresztül. Ezeket a hiányosságokat, lemaradásokat és az ország fölzárkóztatását, ennek a vidéknek a fölzárkóztatását csak biztonságban tudjuk garantálni önöknek, csak együtt tudjuk garantálni mindannyiunk számára, és ehhez garancia kell. És én ma a Fideszt találom garanciának, a Fideszt ajánlom garanciának, és a Fideszt látom garanciának arra, első helyen és első sorban, hogy Magyarországon béke legyen, és Magyarország a béke országa legyen. Orbán Viktor Európa első olyan politikusa volt már 22-ben, amikor kitört a háború, aki megpróbálta elmagyarázni mindenkinek, hogy minden népnek Európában, az ukránoknak is a béke az érdeke. Pép a Vatikánban, őszentségénél a pápánál lobbizott és küzdött a békért, ahol nyilván a katolikus egyház több mint 1 milliárd 200 millió ember katolikus közösségének vezetőjét nem kellett megnyernie, hiszen minden békének ő a szószólója, de ez egy fontos út és fontos látogatás volt. Jövő héten, pénteken pedig Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke fogja fogadni Orbán Viktort, akit hivatalos állami látogatásra hívott meg az Amerikai Egyesült Államokba, és alkalma lesz Orbán Viktornak a magyarok érdekeit képviselni a Fehérházban, a világ leghatalmasabb országának, leghatalmasabb vezetőjénél, aki ugye mondta, hogy csak ő számít egyedül, tehát össze kell magunkat szedjük, mi magyarunk jövő hét végén, mert eldőlhet a hazánk és a világ egy szegletének sorsa is, tehát pápától jövő héten Amerikába Trump elnökhöz tart. Mi vagyunk azok tehát, akik készek és képesek vagyunk az országnak a békét garantálni. Amit mi még garantálni tudunk, az elmúlt 30 éves munkánk erre bizonyíték, és az elmúlt 15 éves kormányzati teljesítményünk, hogy ez az ország biztonságban éljen. Nincs béke és biztonság nélkül fejlődés és gyarapodás, és a béke alatt elmondtam, hogy mit értek, nyilván Magyarországnak ki kell maradni a háborúból, nyilvánvaló, hogy nem szabad, hogy Magyarországot közel tolják a háborúhoz, és magyar pénz, magyar élet menjen a háborúba. Én a biztonság alatt azt értem, hogy Magyarországon nyilvánvaló nagyon fontos, hogy a béke megmaradjon, de legalább ilyen fontos, hogy az ország biztonságát az is garantálja, hogy nincsenek itt migránsok. Mi voltunk az a politikai közösség, ami ma azt garantálja Magyarországnak, hogy biztonságos ország azért, mert Magyarország az egyetlen olyan európai ország, ahol egyetlen egy migráns sincs. Ha migránsmentes országot akarnak, akkor Orbán Viktornak maradnia kell. Egyébként Magyarországon meg fognak jelenni a migránsok. Közös siker, közös eredmény, hogy a déli határon Szerbia és Magyarország, Horvát és Magyarország határán tudtunk kerítést építeni, és meg tudtuk állítani százezrek bejövetelét és ezrek maradását ebben az országban, ahol a migránsok megjelentek, vagy megjelennének, fölborítják a társadalmi békét, rendet, és nem tudnak az emberek biztonságban élni. Tehát amit mi garantálunk, hogy Magyarország kimarad a háborúból, amit mi garantálunk, hogy Magyarország olyan ország lesz, amely migránsmentes ország lesz, és amit mi garantálunk, az az, hogy Magyarország mindig független ország lesz, hogyha összefogunk, mi döntjük el Sárospatakon, Borsodban, Zemplénben, Abaújban, hogy mi legyen ennek az országnak a sorsa, és nem hagyjuk, hogy Brüsszelből, Washingtonból, Moszkvából vagy Kínából mondják meg, hogy a magyarok hogyan éljenek, miként cselekedjenek, miként éljék a hétköznapjaikat. Én nagyon fontos kérdésnek tekintem, ezt a Ricsi jól tudja és tapasztalhatta, hogy Magyarországnak igenis ellent kell mondania minden a nemzeti függetlenséget veszélyeztető törekvése. Ha keletről jön akkor is, hogyha nyugatról jön akkor is, a magyarok sorsáról a magyaroknak kell döntést hozni, és a döntésnek a következményét a magyaroknak kell viselni. Nekünk senki nem mondja meg, hogy hogy éljünk, senki nem mondja meg, hogy kivel éljünk, senki nem mondja meg, hogy miként éljünk, nem mondja meg senki, hogy mit jelent a család, nem mondja meg senki más, hogy mennyi legyen a nyugdíj, nem mondja meg, hogy kivel éljünk együtt. Ezért nagyon fontos az a mondat, hogy Orbán Viktor biztos mondhatom a magyarok embere, ezt 35 éve minden nap bizonyította a politikájával és a személyével, viszont akik ma bizalomért jelentkeznek, azok mind Brüsszel emberei, lefeküdtek Brüsszelnek annak érdekében, hogy az önök bizalmát megkaphassák, megszerezhessék, ezért állíthatják azt, hogyha ők lesznek, akkor majd Brüsszel nekik fizet, majd akkor Brüsszelből ők pénzt tudnak hozni, mert nyilván ők Brüsszel emberei, nem ígérhetnék ezt, hogyha nem Brüsszel érdekeit képviselnék. Tehát békét garantálunk, biztonságot garantálunk, függetlenséget garantálunk. És ha ez a három megvan, akkor jutunk el oda, hogy a Fidesz az a politikai közösség, az a politikai párt, amely mindenki számára ebben az országban munkát garantál. Mondom ezt egy olyan világon, az országnak egy olyan szegletében, ahol ebben a 610 ezer fős megyében 70 ezer munkanélküli volt 2010-ben, most van 30 ezer álláskereső, ebben a városban volt 900 álláskereső 2010-ben, most van 300 álláskereső, úgy, hogy még mindig túl sok embernek nincs megfelelő, jól fizető állása. Ezzel nem vagyunk elégedettek, félreértés ne essék, de 1 millió munkahelyet hoztunk létre Magyarországon. Az elmúlt 16 esztendőben Borsod megyében is létrehoztunk nagyon sok munkahelyet, megnőtt a foglalkoztatottak száma, 220 ezeren dolgoztak, és most dolgoznak Borsod megyében 280-290 ezeren, Magyarországon dolgoztak 3 millió 600 ezeren, és most dolgoznak 4 millió 900 ezeren. Ez nem csak azért fontos, mert a mi üzenetünk az, hogy munkából lehet megélni Magyarországon, hanem azért is fontos, mert a mi üzenetünk az, hogy csak munkából lehet megélni Magyarországon. A kettő között van különbség. 2010 előtt ebben az országban, ebben a térségben is fontos, amit mondok, ebben a térségben és ebben az országban voltak, akik szociális segélyből éltek meg. Mert hagyta nekik a rendszer, hagyta nekik a kormány, hagyta nekik a társadalom, hogy szociális munkával, súranó pályán több pénzt szedjenek össze, mint amit munkával lehetett megkeresni. Ebben a megyében most 588 ezer forint az átlagkereset, Budapesten 850 ezer forint az átlagkereset, tehát van hová fejlődni, még félreértés ne essék, de az átlagkereset ebben a megyében 120-130 ezer forint volt, mikor megkezdtük a kormányzást. Mi azt mondtuk, hogy mindenkinek dolgoznia kell, aki boldogulni akar ebben az országban, mi mindenkinek a munka lehetőségét kínáljuk, mindenkinek be kell tartani a játékszabályokat, senki nem mehet súranó pályára, ezért van az, hogy mi mindenkinek munkát garantálunk, mindenkinek azt mondjuk, hogy dolgoznia kell, nőtt a foglalkoztatottak száma, csak a munkával lehet boldogulni, be kell tartani a társadalmi játékszabályokat, és akkor úgy lesz, mint Sárospatakon, hogy a bűncselekmények felére csökkentek, mert az emberek nem a súranópályát választják, nem a törvénykerülést választják, hanem először elmentek közmunkára, utána meg elmentek normálisan dolgozni. Mi fideszesek, a munka mellett vagyunk elkötelezve, mi egy olyan világot akarunk Magyarországon, ahol munkával lehet előre jutni, és csak munkával, semmi mással, de a munka lehetőségét mindenkinek garantáljuk, és mindenkit ebbe az irányba fogunk terelni. Nem csak a munkát akarjuk garantálni, és tudtuk is bizonyítani ezt, hanem azt is garantáljuk, hogy aki dolgozik, az a munkája után kevés adót fizessen, és minél többet vihessen haza. Ez nagyon fontos dolog szerintem a mai világban, mert ha az emberek munkával boldogulnak, akkor minél több ember dolgozni fog, és akkor lesz társadalmi együttműködés, és lesz egy normális ország. Hogyha azt látják, hogy a munkájuk után túl sok adót kell fizetni, feketén fognak dolgozni, vagy nem a munkavilágát fogják keresni. Tehát mi azt valljuk, hogy a 15%-os személyjövedelemadó is csökkentendő, ezért október 1-től bevezettük azt az intézkedést Európában egyedülálló módon, ami Magyarország történetében még sosem volt, hogy aki 3 gyereket vállalt, annak egész életében adómentesség jár. Köszönet és hála a 3 gyereket vállalóknak, és örülünk, hogy készek és képesek voltunk a teljes adómentességet biztosítani számukra, de itt nem állunk meg, mert a mi politikánkban az van, hogy mindenki dolgozzon ebben az országban, és aki gyereket vállal, az a munkája után ne fizessen semmilyen személyjövedelemadót. Kezdtük a 3 gyerekesekkel, 250 ezer ilyen anya van Magyarországon. Január 1-től a 40 év alatti 2 gyerekesek és a 30 év alatti 1 gyerekesek nem fognak személyjövedelemadót fizetni, ez megint 250 ezer ember. 27 január 1-től az 50 év alatti, 28 január 1-től meg a 60 év alatti 2 gyerekesek nem fognak személyjövedelemadót fizetni. Oda fogunk eljutni a következő években, hogy aki gyereket vállal, semmilyen személyjövedelemadót ne kelljen fizetnie. Ezt tartom a legfontosabb társadalmi küldetésnek, ehhez keresünk szövetségeseket. Ezzel szemben mások azt hirdetik, hogy aki sokat keres, az több adót fizessen. Szerintem erről is kell beszélni. Vannak, akik ebben hisznek. Mi azt gondoljuk, hogy ha Magyarországon sokan dolgoznak, akkor a sok ember legalább olyan sok adót fizet, mint hogyha kevesebben több adót fizetnek. 2012-ben, amikor bevezettük az egykulcs a személyjövedelemadót, akkor mindenki kétségbe volt esve, hogy kevesebbet kell fizetni, összeomlik a költségvetés. És kiderült, hogyha többen dolgoznak, akkor a több ember a kevesebb személyjövedelem adó kulccsal ugyanannyit vagy még többet fog befizetni. Tehát nem csökkent az adóbevétel, hanem az elmúlt években, miután egyre több ember dolgozott, és még mindig vannak több százezeren, akiket a munkavilága felé kell terelni, egyre több ember az alacsonyabb adóból is egyre többet fog összeadni. Ez a mi politikánknak a lényege, és a nőket pedig a gyerekvállalásokán teljesen személyjövedelem adó mentessé kell tenni a 2020-as években Magyarországon. 30-ra oda kell eljutni, hogy Magyarországon, aki gyereket vállal, az egész életében nőként adómentes maradjon. Ez nagyon fontos kérdés. És legalább ilyen fontos dolog, hogy ellent kell állni azoknak a törekvéseknek, amelyek nem csak hogy emelni akarják a személyjövedelem adót, ami igazságtalan lenne, meg akarják szüntetni a velünk szemben állók a nők 40-et. Ugye a nők 40-et azért vezettük be, mert vannak közöttünk nagyon sokan olyanok, akik nem csak gyereket vállaltak, nem csak a család gondját, baját viselték, dolgoztak kőkeményen. És azt gondoltuk, hogy ha 40 év után nyugdíjba mehetnek, akkor nyugdíj mellett tudnak segíteni a gyerekeiknek, vagy ha alacsony keresetűek, vissza tudnak menni dolgozni, vagy el tudnak menni munkát vállalni, és normálisan keresnek az utolsó éveikben. Szerettünk volna segíteni azoknak a nőknek, akik már nagyon fiatal koruktól kezdve nagyon keményen dolgoztak, köztük sokan fizikai munkát végeztek, vagy kereskedelemben, vagy szolgáltatásban dolgoztak, meg akartuk hálálni a helytállásukat. Fölháborítónak tartom, hogy a Tisza párt nyugdíjszakértője és a Tisza párt büntetni akarja a nők 40 miatt a nőket. Fölháborítónak tartom nem csak azt, hogy el akarja venni tőlük a nők 40-et, hanem meg is akarják adóztatni azokat, akik többet keresnek, vagy éppenséggel gyereket vállalnak. Az a veszély fenyeget bennünket, hogy az összes gyerekvédelmi és gyerek után járó adókedvezmény, vagy az összes támogatás, amit a nők 40 kapcsán biztosítunk, elvész, hogyha velünk szembe álló politikai erők kerülnek hatalomra. Ezt kell mérlegre tenni mindenkinek, mert mi nem csak a békét, függetlenséget, biztonságot és a munkát, hanem garantáltuk azt is, hogy alacsony adót fizessen mindenki. Aztán bevezettünk valamit most, 16 év után, ami garantálja azt, hogy minden fiatalnak ebben az országban otthona legyen. Nem akarok személyes példákkal előhozakodni, de mégis elmondom, hogy szüleim 51-es és 53-as születésűek, egyedüli gyerek vagyok, és 78-79-ben tudtak házat építeni, egy kádárkockát építettek Hódmezővásárhely szélén, 100 négyzetmétert, a 3%-os OTP hitelből. Ha nem lett volna OTP hitel, soha az életbe nem tudtak volna házat építeni. Szerintem az, hogy mi most bevezetjük 3%-kal, 25 évre garantálva az 50 millió forintos otthonteremtési támogatást, amihez minimális önerőt kérünk, ez minden fiatalnak, aki otthont akar teremteni Sárospatakon, lakást akar építeni, vagy házat akar vásárolni, lehetőséget, biztonságot teremt. Tehát ezzel tudjuk garantálni azt, hogy minden fiatal otthont tudjon teremteni magának. Mindenkinek legyen Magyarországon saját otthona. Ennélkül 8-10% lenne a kamat, olyan törlesztő részletek lennének, hogy a fiatal a fizetéséből soha nem tudna saját otthont vásárolni. Most jutottunk el oda, hogy Magyarországon a 3%-os támogatott hitel lehetővé teszi, hogy saját otthona legyen minden magyar fiatalnak. Ehhez kérjük az önök segítségét és támogatását, mert ezt is meg kell védenünk. Tegnap és tegnap előtt megszólalt a jegybank korábbi két elnöke, Bot Péter Ákos és Surányi György, akik nagy szekértolói Magyar Péternek, és elmondták, hogy na ez biztos meg kell szüntetni, mert ez a legrosszabb és legigazságtalanabb dolog. Minden, ami jó az embereknek, az ezek szerint rossz a Tisza pártnak. Minden, ami rossz a Tisza pártnak, az viszont jó az embereknek, következik ebből ez. Tehát én azt tudom önöknek mondani, hogy a 3%-os hitellel minden magyar fiatalt otthonhoz juttathatunk. Ezt egy olyan városban mondom, ahol csökkent az elmúlt években a lakosság, ha meg akarják tartani a fiatalokat, akkor jól fizető munkahelyek kellenek, akkor arra van szükség, hogy Sárospatakon otthon tudjanak teremteni, házat tudjanak vásárolni, vagy lakást tudjanak vásárolni, egyébként el fognak menni a fiatalok, itt fogják hagyni ezt a közösséget, mert úgy érzik, hogy nincs munka, nincs lehetőség és nincs boldogulás. A 3%-os otthonteremtési hitellel, és azzal, hogy mindenkinek munkát garantálunk ebben az országban, lehetőséget biztosítunk arra, hogy a fiatalok ott boldoguljanak, ahová születnek, és ez a legfontosabb kérdés ebben a megyében és ebben a választókerületben, hogy mindenki, ahová született, ott boldogulni tudjon.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Sárospatakra látogattunk, ahol Lázár János építési és közlekedési miniszter tartott fórumot. Az összeállítást Grunda János szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Kedves hallgatóink, a műsor szerkesztőjét Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Tartsanak velünk! Mai műsorunkban Mészöly Miklós Kossuth Díjas magyar író feleségéről beszélgetünk, és az ő írásairól, Polc Ellenről. Miért őt hoztuk ma témának? Mert aktualitása is van, mégpedig egy kétszeres aktualitása is van.
Így van, amikor beszéltünk róla, hogy miről kellene majd beszélni, vagy milyen ötleteim lennének, akkor még nem gondoltam abba bele, hogy Polc Ellen idén 100 éve született, hiszen 1922. október 7-én született, viszont ami miatt még inkább aktuális az, hogy november van. És ugye november 1-ét tudjuk, hogy minden szentek ünnepe, november 2-a pedig halottak napja, tehát valamilyen szinten a november az a halálról, az emlékezésről is szól. És Polc Ellen, az, hogy ki mit tud róla, nagyon sokan valószínűleg hallhatták már a nevét különféle összefüggésben, akár így a hospice mozgalom kapcsán, vagy a tanatológia, ami ugye a halál és a gyászfeldolgozás tudományát jelenti ennek kapcsán, vagy pedig akár írói munkássága kapcsán is, és végül is ki más hozhatnánk, aki aktuálisabb ebben a témában, mint ő, aki az életének egy igen nagy részét a halál és gyászfeldolgozásával töltötte.
Ha minden igaz, akkor ő pszichológus is volt, igaz? Nem csak író.
Így van, ő inkább pszichológus volt, tehát igazából ő nem készült soha írónak. Hogyha megnézzük a műveit, akár a szépirodalmi műveit is, csak mondjuk, hogy szépirodalmi alkotások. Ugye ezek nem igazi szépirodalmi alkotások, tehát hogyha Mészöly Miklós munkássága mellett nézzük, ő tényleg egy író felesége volt, aki próbálkozott az írással. Ő ezt saját magáról mondta így, tehát nyilván nem én szeretném lekicsinyíteni az ő munkásságát, de és akár ha a legismertebb munkáját, az Asszony a frontont kézbe vesszük, és részletesen elolvassuk, és keressük benne a szép irodalmiságot, ha lehet így fogalmazni, akkor ez nem egy igazi szép irodalmi alkotás, hiszen itt nem az irodalmiság a fő cél, hanem az, hogy minél részletesebben elmesélje, leírja azt, hogy mi történt vele. Tehát, hogyha kézbe vesszük és elkezdjük olvasni, akkor olyan érzésünk van, mint hogyha mondjuk akár velünk szembe ülne, és elmesélné azt, hogy mi történt vele. Tehát ez nem volt megszerkesztve, nem volt átgondolva így előre, hanem mint hogy egy ilyen naplószerű dokumentum regény lenne, és ez a többi munkájára is igaz, hogy ő a saját tapasztalatairól ír, az emlékeiről, a gyerekkoráról, a munkásságáról, a pszichológiai módszereiről, a halálhoz való viszonyáról, az öregkorról, az idősödésről. Tehát ő inkább pszichológus, 1949-ben végzett pszichológia szakon, ugye ő Kolozsváron született, de 1922-ben és a második világháború alatt akkor élt át azokat a borzalmakat, amiket az Asszony a fronton című művében írt meg, ami ugye azért nagyon fontos, hiszen a magyar irodalomban, történelemtudományban ez volt az első olyan munka, az ugye 1991-ben jelent meg, ami kimondja azt, hogy mi történt vele, hogy milyen borzalmakat, milyen traumákat kellett átélni, és ezt ő nem ilyen önsajnálat céllal írta, hanem ugye ő már egy pszichológus volt ekkor, több mint 40 éve a szakmában volt, de ő lényegében ezt így már feldolgozta magában, de nyilván ezt sosem lehet elfelejteni, tehát azért ezek olyan események, olyan traumák, amik az egész életére hatással voltak, és valamilyen szinten megpróbált segíteni azoknak, akik hasonló dolgokat átéltek, és nem tudtak róla beszélni, hiszen az ilyen dolgok, ha valakivel megtörténtek, hallgattak róla. Ez ugye tabunak számított, tehát abszolút tabusítva voltak ezek, és mint egy szégyenérzetet váltott ki az emberből, tehát megpróbálta mindenki eltitkolni, ami ugye azt is jelenti, hogy egy nagyon mély belső törést okozott nagyon sok emberben, hiszen ha megnézzük, akkor 1990 óta azért már többen foglalkoztak ezzel a témával, így tudományos szempontból is, és megjelentek számok is. Nyilván ezek a számok becslések. Viszont a számok alapján tudjuk, hogy rengeteg embert érinthetett ugyanez, és nem véletlenül lett az évkönyve 1991-ben a megjelenése után, hiszen akkor így nagyon sok emberhez eljutott, egyébként azóta úgy emlékszem, hogy 9. kiadás jelent meg, tehát egy mondhatjuk azt, hogy népszerű könyv lett attól függetlenül, hogy mennyire negatív a témája és milyen megrázó, nagyon népszerű lett, hiszen sok embert érintett, meg tényleg, hogyha egy kézbe vesszük, akkor akár úgy is érezhetjük, hogy ez a mi szüleinkkel, a mi nagyszüleinkkel is megtörténhetett volna. Tehát igazából bárkivel, mert egy egyszerű emberrel történt meg, tehát aki hasonló több ezer, több millió nőhöz.
Említetted ugye, hogy 1922. október 7-én született, és talán arról még nem volt szó, hogy 2007-ben hunyt el, nagyon szép kort megélt, vagy legalábbis én nagyon szépnek ítélem, meg 84 éves korában hunyt el, és ahogyan már mondtad is, a háborús éveket megélte. Tehát egy olyan időszakban élt, ahol a nem csak a sima gyásszal kellett küzdeni, hanem háborús gyásszal is, hogyha van ilyen fogalom, vagy használhatom ezt a fogalmat. És érdekes az is ugye, hogy kiemeltük, hogy ő inkább pszichológusként működött, a hivatása is gyakorlatilag a köré épült, és dolgozott gyermekklinikán, ahol nagyon súlyos beteg és haldokló gyermekekkel és hozzátartozóikkal is beszélgetett pszichológusként. Nekem az egyik barátnőm gyermekonkológiára készült, gyermekorvos lett, és sokan kérdezték tőle, hogy miért pont ez a szakma, miért pont ez a hivatás. Mit gondolsz, hogy mi vesz rá egy embert, hogy tényleg ezzel foglalkozzon, mert szerintem ez egy szűk réteg, aki a halállal, a gyásszal, vagy esetleg haldoklókkal foglalkozik. Ma már többen foglalkoznak gyászfeldolgozással. Több könyv megjelent, de akkoriban szerintem ez egyedülállónak számított, ahogy visszatekintünk az irodalomra, kevés ilyen embert ismerek legalábbis én, tehát különleges személye van.
Porcellán ebben a tekintetben valóban úttörő volt, hiszen ugye átélte a háborút, és ő meg is írja, hogy ő a klinikai halál állapotában volt. Tehát, hogy ő olyan sérüléseket szenvedett, hogy ő lényegében, mintha meghalt volna. És nyilván egy ilyen ember teljesen máshogy viszonyul ehhez, illetve az, hogy miért a gyerekek, nagyon sok mindennel lehetne magyarázni, hogy miért pont ezzel foglalkozik, viszont azt is fontos róla tudni, hogy ennek is sosem lehet egy gyereke, hiszen ő a háború során olyan sérüléseket szenvedett, melynek következtében meddővé vált. Tehát nyilván az, hogy ő a gyerekekhez kötődött, az valamilyen szinten ezzel is magyarázható, és ami még újdonság az, hogy a 60-as, 70-es években a halál az egy ilyen nagyon távoli dolognak kezdett így tűnni az emberek számára. Azért mondom így, mert azért a 30-as, 40-es, 50-es évek elején a halál az még az életnek a része volt, így a mindennapok része volt, és tényleg a halálnak volt egy ilyen rítusa, tehát a legtöbb ember otthon a családban halt meg. Nyilván a 60-as, 70-es évektől ez megváltozott, már a teljes mértékben megváltozott, hiszen tudjuk, hogy a Magyarországon az elhunyt emberek jelentős része kórházban hal meg, tehát végülis elveszett a halálnak a rítusa. De és ami viszont fontos, hogy a gyerekeknél, a beteg gyerekeknél, ma el se tudjuk képzelni, de a 70-es években úgy nézett ki, hogy csak mondjuk hetente egyszer mehettek be hozzájuk a szülők akár egy-egy órára. És amikor ő bevezette azt, hogy minden nap bemehessenek a szülők a gyerekekhez, már az egy ilyen óriási reformnak számított, de és utána ezt még így tovább gondolva, az ő kezdeményezése volt az, hogy alakítsanak ki olyan szobákat, ahol a szülők ott lehetnek, hogy a gyerekek mellett ott legyenek, és ő volt az, aki felismerte azt, hogy a gyerekekkel igenis el kell beszélni arról, hogy mit jelent az ő betegségük, hogy ők meg fognak halni, hogy szembe kell velük, hogy szembe kell nekik nézni a halállal, de és ami még szintén fontos, hogy nem csak a haldoklókkal foglalkozott, hanem ugye a hozzátartozókkal is, hiszen ugye egy szülőnek az, hogy egy kisgyerekét elveszti, vagy el fogja veszíteni, ez egy nagyon nagy teher, és nagyon nagy trauma, és ő volt az, aki így lényegében a magyar történelemben először felismerte azt, hogy ezzel foglalkozni kell, de végülis ő alapozta meg azt, hogy ma már egy egész tudományág épült. Tehát ma már a pszichológia oktatásban ez egy nagyon fontos részét képezi a klinikai pszichológus képzésnek is, hiszen egy nagyon fontos és nagyon sok embert érintő dolog. Viszont ez 50 évvel ezelőtt nem így volt. Tehát ő sok szempontból úttörő volt, és ilyen téren is. És ugye nem csak a gyerekekkel foglalkozott, hanem a felnőttekkel is. Mint ugye a legelején mondtam, hogy ő a Magyar Hospice Mozgalomnak, majd a Hospice Alapítványnak az egyik alapítója, elgondolója volt. De ugye az is azért fontos, hogy ő felismerte azt, hogy megváltozott a halálkultuszunk. És hogy eltűnt az a rítus, ami az ő gyerekkorában, ugye az ő fiatal korában még teljesen természetes volt, és 40 évvel később ez ugye már nem. Felismerte azt, hogy milyen fontos a gyászfeldolgozásban, az elengedésben, például mondjuk az elbúcsúzás. És például az, hogy ma már nagyon sok kórházban lehetőség van arra, hogy a halottól a hozzátartozók elbúcsúzzanak, valamilyen szinten az is az ő kezdeményezése volt. Tehát nagyon sokat köszönhetünk neki, hogy ő ezt felismerte, és így kiállt az elképzelése mellett, és ma, ami nekünk teljesen természetes, az az ő klinikai pszichológus pályafutásának elején még nem volt természetes. Tehát ugye az 50-es években a pszichológia tudománya, ugye ő 49-ben szerezte a diplomáját, azért még nem volt annyira népszerű, nem művelték olyan sokan ezt a tudományt, tehát valamilyen szinten ez egy ilyen nagyon határterületnek számított, és az, hogy ma ez már számunkra természetes, az talán az ő nagy álmának a megvalósulása is.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben vendégem Urbán Márta, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársa. Egy művét már említetted, az Asszony a fronton, de most előttünk négy másik könyve szerepel. Miket hoztál a hallgatóinknak? Miket ajánlasz könyvolvasásra?
Polcellennek a munkássága nem csak a halálról szól, hanem azért ő sok minden másról is írt. Épp ugye próbálkozott a szép irodalommal, viszont az hozzátartozik az igazsághoz, hogy amiket itt hoztam, abból kettő is már az ő halála után jelent meg, tehát ezek az, mondjuk az ő asztalfiókjából kerültek elő. Egyébként a jelenkor kiadó gondozásában jelent meg az ő életművének egy jelentős része, de elhoztam az A leányregény című regényét, illetve az Egész lényeddel, és még ugyanebben a kiadásban nekem megvan a Macska regény is, ami ugye talán az egyik legnépszerűbb munkája. Azt mondanám, hogy a legkönnyedebb munká, hiszen Polcellán nagyon szerette a macskákat, és nagyon sok ember szereti a cicákat, és ez már az Asszony a frontomból is kiderül, hogy neki volt egy cicája Kolozsváron is, és ez később is megvolt, hiszen számára az állatok szeretete, az állatokhoz való kapcsolat, az nagyon fontos volt, és valamilyen szintén itt a macska szeretettel próbálta megmagyarázni a kötődést, az elengedést. Tehát valahol igazából az összes munkájában jelen van ez. Tehát mikor a gyerekkoráról ír, vagy az utazásairól, hiszen az unokaöcsénél a Fekete-tenger partján egy hotelban nagyon gyakran töltötte a nyarakat, ez Bukarestől 2 órányira, úgy emlékszem, és ez neki nagy élmény volt, de valahol mindig megjelent az ő nagy témája, ugye az ő nagy témája mi volt, ugye a traumafeldolgozás, hiszen ugye nem csak a halál lehet egy trauma, hanem bármilyen veszteség, és ott is burkoltan, nyilván valós események alapján, leírja azt, hogy hogyan lehet feldolgozni egy más típusú traumát is, mint akár egy pár kapcsolati vesztességet, vagy egy bármilyen kapcsolatnak a felbomlását, vagy valamit eltörik, elvesztünk, tehát valami fontos emléket elhagyunk, hogy például az is sokszor trauma az embernek, és ő így minden munkájába valahol így ezt próbálja boncolgatni. Tehát például van egy munkája, amit az gyerekkoráról ír, hiszen neki a gyerekkora is nagyon tragikus volt, de abban a szempontból, hogy ő, hát az apja nem szerette volna, hogy ő megszülessen, tehát ugye ő egy nem kíván gyermek volt, és ez hatással volt ugye az ő egész gyerekkorára, már csak azért is, mert az édesanyja nem tudta szoptatni, tehát így az ő kötődésére is ez hatással volt, és hosszú oldalakon keresztül leírja, hogy milyen volt az ő gyerekkora. Hogy próbált kötődni így másokhoz, mely városok között élte az életét, tehát nagyon sokszor magáról írt neki. Ugye a történetei azok nem fikciók, hanem az esetek jelentős része vele megtörtént, tehát mintha naplói lennének. Van is olyan munkája, ami akár a 2000-es évek elejének a naplója, ami ugye már a férje halála után íródott, ahol ugye az ő öregkoráról ír, a betegségeiről, hogy milyen olyan dolgok történnek az ember életében, amik úgy emlékeztetik arra, meg így rádöbbentik arra, hogy már nem sok van hátra. És talán az utolsó nagy műve, ami ugye már nem is az ő műve, hanem a Bitó Lászlóval egy ilyen párbeszédes formában a gondolataikat megosztják egymással, ami az utolsó mérföld címmel jelent meg, és ez már az ő halálos ágyán készült lényegében. Tehát, hogyha végülis az ő életművét így összegyűjtjük, és elolvassuk, mindenkinek egyébként ajánlom, akkor nagyon meg lehet ismerni azt, hogy ő gyerekkorától milyen fejlődésen ment keresztül, és hogy jutott el addig, hogy a 2007-ben mondjuk azt, hogy a haldokló polc ellen hogy viszonyul a halálhoz, és hogy készül a saját halálára. Hiszen neki az egész munkássága valamilyen szinten erről szól. És nagyon érdekes az, hogy ha megnézzük, hogy ő hogy viszonyul az emberekhez, akkor nagyon sokszor megjelenik az ő életében a hit. Mert ő azt mondja, hogy hit nélkül nem lehetne ilyen munkát végezni. Hiszen az, hogy ő haldokló gyerekek mellett tölti az életét, haldokló felnőttek mellett van, gyászoló emberekkel veszi körül magát, az egy nagyon nehezen feldolgozható élmény lenne számára is, és pont így a Bitó Lászlóval folytatott beszélgetése során nagyon sokszor megjelenik a hívő polcelen.
Mit gondolsz, hogy hatott rá az, hogy író férje volt? Szerinted inspirálták egymást, hiszen ő egy pszichológus hölgy, aztán úgy emlékezünk rá vissza, hogy pszichológus író hölgy. Szerinted inspirálták egymást, vagy inspirálta az ő életművét, vagy az íráshoz való viszonyát, hogy író férje volt?
Biztos, hogy inspirálta, mert csak azért is, mert így mondhatjuk azt, hogy egy igazi értelmiségi család volt az övék. Viszont valamilyen szinten az negatív értelemben is hatott az ő munkásságára, hiszen volt előtte egy minta, hiszen Mészöly Miklós egy Kossuth díjas magyar író volt, hogy ő nem tudott olyan jól írni. Ő ezt többször elmondja egyébként. Nyilván a 2007-ben elmondja, tehát én sosem találkoztam így vele személyesen, viszont azért az internetnek köszönhetően nagyon sok interjút meg lehet vele nézni, és ő többször mondja azt, hogy ő sose tudott olyan jól írni, mint Miklós. Nyilván a másik irányba is megvolt ez az inspiráció, hiszen én Mészöly Miklósnak annyira nem ismerem egyébként részletesen a munkásságát. Egy-két művét olvastam, és abban azért megjelenik az, hogy milyen lehet náluk mondjuk egy családi ebéd, vagy miről beszélgethetnek. Nyilván az, hogy próbálják meg elválasztani a munkát és a magánéletet, azért az nagyon nehéz, hiszen azért azok az érzelmi hatások, amik polcelent érték, azok biztos, hogy otthon is valamilyen szinten megjelentek, és azért teljesen ezt nyilván nem lehet így elválasztani, meg egymásnak a kritikusai voltak. Tehát, hogy például az asszony a fronton is, Mészöly Miklós elég komolyan kritizálta, hiszen ugye nem szép irodalmi alkotás, amit ugye már mondtam is, hiszen az irodalmiság az kicsit az úgy hiányzik belőle, mert nem az volt a cél, de mindenképpen hatással voltak egymásra.
Polcelen kapcsán nekem mindig eszembe jut egy színdarab, egy bábszínésznő adja elő egy olyan bábbal, ami egy idős hölgyet ábrázol, és ez egy monodráma-szerű, tehát, hogy csak a bábművész és a báb van jelen, és az a címe, hogy Ideje a meghalásnak. És nagyon régóta szeretném megnézni, és azt gondolom, hogy ezt is ajánlhatom, mert a mai napig ez a színésznő előadja hónapról hónapra ezt a művét, de előtte, hogyha van lehetőségünk, akkor érdemes kinyitni egy-egy könyvét, már csak azért is, mert már az Asszony a fronton is azért is úttörő szerintem, mert nőként női szemszögből írni ilyen témákról, vagy akár a halálról, akár a gyászfeldolgozásról nagyon különleges volt akkoriban. Természetesen ne azzal hasonlítsuk össze, hogy most hány női írónk van, vagy hány női pszichológusunk. Mindenképpen zárásként még érdemes megemlíteni tényleg, hogy az ő nevéhez kapcsolódik a Magyar Hospice Mozgalom, majd alapítvány életre hívása, és ezt ugye te is említetted.
Ha az interneten megnézzük a Magyar Hospice Alapítványnak a weboldalát, akkor az a kezdő mondat, ami nagyon találó szerintem, hogy a hospice nem arról szól, hogy véget ér az élet, hanem arról, hogy még tart. Ez lényegében megfogalmazza az egész hospice alapítványnak a miben létét, a küldetését, hiszen Polcelen nagyon sokszor elmondja azt, hogy azt szeretné, hogy az emberek visszakapják így a halálhoz a méltóságukat. Tehát a halál visszakapja azt a méltóságát, ami évszázadokon keresztül megvolt, viszont az 50-es, 60-as években ez valahogy elveszett. Tehát hogyha mondjuk visszagondolunk akár így a művészeti ábrázolásokra, mondjuk akár a középkorra, vagy a koraújkorra, nagyon sokszor ábrázoltak haldoklókat. És hogy néz ki egy festmény, ahol egy haldokló van a középpontban? Körbeveszi a család, körbeveszik a szomszédok, a gyerekek, mindenki elköszön tőle. Tehát valahol mellette vannak is, átsegítik, és hát ugye nagyon sokszor ugye papot hívnak, megbocsájtanak egymásnak, bocsánatot kérnek. Tehát, hogy ennek így megvolt a rítusa. És Polcelennek a pályafutásában ez már nem volt meg. És valamilyen szinten ezt szeretné így visszaállítani, és a Magyar Hospice Alapítványnak ez a célja is, hogy a kórházakban lehetőséget biztosítsanak arra, hogy a hozzátartozók el tudjanak köszönni a halottjaiktól, és hogy legyen egy ilyen méltóság, egy ilyen tisztelete a halálnak, és ne csak egy telefonhívás legyen, és ne csak egy ilyen tabu legyen, hogy tényleg így betakarják, elviszik, hanem meg így tényleg egy rövid időt vele együtt tudjanak tölteni, és ez talán nagyon sokat segíthet a feldolgozásban és az elengedésben is, hiszen ő saját példájából, a saját életéből tudja azt, hogy ez mennyire fontos, és nagyon sokat tanulhatunk tőle, és akár az Asszony a fronton kapcsán is, hogy Polcelentől más szempontból is sokat tanulhatunk, hiszen nem tudom, hogy emlékszel-e arra a részre, amikor leírja azt, hogy őt ugye megerőszakolt egy szovjet katona, és mentek, és mondták, hogy mutasson rá, hogy melyik volt az. És ő nem mondta meg, hogy ki volt az. És ő azt mondta, hogy azért nem mondja meg, hogy ki az, mert ő nem szeretne részt vállalni abban, hogy valaki meghal. Tehát ő nem akarta azt, hogy megöljék azt a katonát, mert hogy vele az történt. És tőle nyilván sok mindent tanulhatunk, azt is úgy átgondolhatjuk, hogy mi mit tennénk az ő helyébe, és nyilván az ilyen élmények mind hozzá segítették őt ahhoz, hogy neki ez így az életének egy fő célja legyen, és a hospice révén viszont hozzásegített, és mai napig az ő munkásságának az eredménye hozzásegít nagyon sok embert, nagyon sok családot ahhoz, hogy el tudjanak köszönni, el tudjanak válni, és ne legyen annyira tabu a halál az emberek mindennapjaiban, mint ami talán még mindig megvan, mert hogy a halál az az ember életnek a része, és teljesen természetesnek kellene lennie, és nagyon távol áll a ma emberétől.
Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Adásunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!